Lapozzatok a Máté evangélium a 26. fejezetéhez, kérlek titeket, ahol is az első 5 verset fogjuk olvasni, és ezeket az igéket fogjuk tanulmányozni együtt a mai délutánon. Máté evangélium a 26. fejezet, első 5 versét olvassuk. Helyeteken ülve kövessétek Isten igéjét. Máté 26. első verstől. Amikor Jézus befejezte mindezeket, a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei, Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Ámen. Eddig Isten igéje. Talán, ha egy mondatban kell összefoglalni ennek az igének az üzenetét, akkor ez az lenne, hogy Isten szabja meg az időket és az alkalmakat, nem pedig emberek, bármilyen hatalmasok is legyenek. Isten szabja meg a dolgokat ezen a földön, hogy mikor mi történik, nem az emberek határozzák ezt meg, az ő történetnek különböző eseményei feltartóztathatatlanok, és Istent ebből a szempontból annak véghezvitelében senki és semmi megakadályozni nem tudja. Tudtok el egy ámen mondani? Ilyen a mi Istenünk, aki uralkodik mennyen és földön. Amikor halljátok a világ eseményeit, soha ne feledjétek azt el, hogy nem az valósul meg, amit az emberek terveznek, hanem az Isten akarata valósul meg a te életedben, Isten népe életében és a világ történelmében. Nem az emberek időzítése, az emberek által eldöntött dátumok és események fognak megtörténni. Isten uralkodik mindenek felett. Jézus Krisztusról azt olvassuk itt a Máté evangéliumában, hogy befejezte a sokaság felé végzett szolgálatát, amelyről alapvetően szólt Máté evangélista a Jézus szolgálatát tekintve szinte végig. Ez a szolgálat legfőképpen Galileában történt, de tudjuk azt, hogy pogány vidékeken is prédikált, majd végül Jeruzsálemben fejeződött be, a Szentvárosban fejeződik be az ő szolgálata. Nagyon érdekes ez, hogy befejezte a szolgálatát, úgy is gondolhatjuk, hogy na, bezárta az ajtót a pogányok előtt, meg nem tértek el, azt mondta, na jó van, most már nem foglalkozok veletek. De az eredeti kifejezés nem ebben az értelemben hangzik a Bibliában, hogy befejezte, hanem sokkal inkább a káleli fordítás van közel az eredeti görög szóhoz, azt jelenti, hogy bevégezte, elvégezte a szolgálatát. Azaz mindent elmondott, ami ahhoz kellett, hogy megtérjenek, hogy megszabaduljanak, hogy felismerjék, hogy ő a Mesiás, mindent meg is cselekedett abból, amely a mesiási küldetésének igazolásával adatott, azok a jelek és a csodák. Minden esélyt megkaptak az akkor is ott élő emberek, hogy felismerjék, hogy ő a megmentőjük, ő a megváltójuk. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy elvégezte, azt mondja, hogy minden megtett. Semmi nem maradt abból, amit el kellett végeznie, hogy az emberek megmeneküljenek és benne higgyenek. Elérte a célját. És azt is jelenti ez a kifejezés, hogy megfizette a teljes árat. És ugye ez beteljesedik a Golgotai kereszten, a fizetség, az áldozat, teljes mértékben a szenvedő mesiás proféciái betelnek a Golgotai kereszten Jézus szenvedésében. Csodálatos ez a dolog tehát, Jézus eléjük tárta az életet. Nem is a halált tárta eléjük, még csak nem is úgy, mint a Mózes 5. könyvében van, hanem az életet tárta eléjük, és ha akartak, akarták, akkor választhatták az életet, hogy éljenek. A zsidókhoz írt levélben a következőt olvassuk, a zsidókhoz írt levél első fejezet, első 3 versében, ezzel kapcsolatosan. Zsidó 1-től. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fia által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ámen. Tehát ez az a názareti Jézus Krisztus, aki által ebben az utolsó korszakban, a föld történelmének utolsó korszakában, mintegy teljes mértékben és utoljára szólt az Isten. Ez a szó áll még ma is, hogy aki benne hisz, az Jézus Krisztus által megtisztuljon, megváltasson, és örök életet nyerjen. Azt is föltárja előttünk a Zsidókhoz írt levél írója, hogy Jézus Krisztus uralkodik, az Atya Isten jobbján van, mert meghalt, de fel is támadt és él örökké, és onnan fog eljönni, hogy mondjuk itt élni élőket és holtakat, megalakítani a földön az ezeréves békeországlás királyságot, majd pedig az utolsó ítéletben megítélni mindenkit, amit ebben a testben cselekedett. Akik meghaltak, föltámadnak, akik pedig most élnek, Isten színe elé állnak. Tehát Jézus hallgatósága minden esélyt megkapott arra, hogy megtérjen, és Istennel rendezze a kapcsolatát. A lázadásból, lázadás bűnéből hazatérjen, hazataláljon a teremtő egy igaz élő Istenhez, és belül megbéküljön a szívében, és azt érezze, hogy na, ezért születtem, ezért élek ezen a világon. Nagy feszültség ez a keresztény emberek életében, akik azt mondják, hogy már megnyertem az örök életet, már a Krisztusé vagyok. És egy ilyen Isten tisztelet egy különös alkalom, egy különleges helyzet a Földön. Nem hasonlítható az Isten tisztelet semmihez. Az Isten tisztelet egy kicsit azt lehet mondani, hogy már szerete az eljövendőnek, az Isten országának, a dicsőítéssel, a testvéri közösséggel, az imádattal, a hódolattal. Azt, hogy azok gyűlnek össze, akik szeretik az Urat, vagy keresik az Urat, és nyilván milyen Földön küldetése van a keresztény közösségnek, azokat is várjuk, akik meg akarják ismerni Jézus Krisztust és általa mennyei Atyát. Mégis néha nekünk ez egy feszültséget okoz, hogy hát hétfőn elkezdődik a hétköznap. És az már korán sem tűnik olyan szelleminek. Nem, mint a dicsőítés. Életemmel, mindenemmel téged áldalak. Ugye ezt énekeltük a dicsőítésben, magasztalásban. De hát mit jelent ez a hétköznapokban? Hogyan dicsőítem én az Istent hétfőn? Vagy kedden? Hogy működik ez a hívő élet? Hát mindabban, amire Isten elhívott engem, abban megdicsőíthetem őt. Abban ő jelen van, abban ő megáld engem, abban ő vezet engem. Az még ha a földi dimenzióban tényleg azt mondja a prédikátor, mindez hiába valóság, mert örökké valóság szempontjából önmagában ezek, amiket szerzünk vagy megszerzünk, nem jelentenek semmit. Ezért nagyszerű az a szellemi-lelki szabadság a hívő ember életében, hogy bármit is szerez, nem tisztel és imád tárgyakat vagy szerzeményeket, mert azokat csak eszköznek tekinti, amelyet Isten megadhat akár bőségesen is egy embernek, de az életünket akkor sem azt tartja meg. Ez egy olyan lelki-szellemi szabadság, amely semmihez nem fogható. De ezzel együtt az, hogy elmegyünk dolgozni hétfőn, és kapunk érte fizetést, áldjuk az Urat, és magasztaljuk őt érte, hogy ebből van forrás a családunk eltartására, önmagunk eltartására, a szolgálat, az adakozásra. Mindez Isten ajándék az életünkben. De mi nem ezért élünk. Nem azért élünk, hogy ezzel forint a többet keressünk a mai napon, azért élünk, hogy Isten dicsőségét keressük és szolgáljuk azokban a hétköznapi dolgokban, amelyekben bennünket elhívott, és amelyekben ott van velünk. Tudtok erre egy ámen mondani? És ez nagyon fontos megértés, mert különben egy kettősség tépi a lelkünket. Azt gondoljuk, hogy Isten jelenléte az abból áll, hogy életemben, mindenemmel áldalak. És akkor ez a dicsőítés imádat légköre, ez jelenti azt, hogy na, az Istennel vagyok. Nem ez jelenti még akkor is, ez egy különleges ajándék Istentől. És a gyülekezet közössége egy nagyon nagy áldás. És ezt ezért is tervezte egy az Isten, hogy amikor mi összejövünk Isten népe, és bárhol összegyülekezik Isten népe a Jézus nevében, és ugye a bizonyára ti szoktatok imádkozni, amikor vasárnap a többi gyülekezetért, hogy áldja meg őket az Úr, hogy jelentse ki magát azokban a gyülekezetekben, hadd hangozzék Istennek drága igéje azokon a helyeken, hadd teremjen gyümölcsöt, hadd térjenek meg azok, akik nem ismerik még Jézus. Ugye, ha nem tettétek, imádkozzatok azért, hogy a többi gyülekezetben is jelenjen meg az Úr, és áldja meg őket az Úr, hogy legyen Isten népe. Ez egy különleges ajándék és áldás, de ez néhány óra egy héten. És ha csak azt gondolod, hogy ez az áldás az életben, akkor feleslegesnek érzel minden percet az életed többi napján, és csak keresni fogod az áldást, keresni fogod az életet, amely fut előtted, mint a déli báb. De Isten jelen van az életünkben, az életünk mindennapjaiban, és igenis szabad úgy felkelni, hogy hallottuk a bátorítást, mondjuk, hálát adok neked, Uram, hogy adtál nekem egy új napot, hogy van hova mennem dolgozni, hogy vannak testvéreim, hogy van mit, hova menni tanulni, stb. Hogy rám bíztál a mai napon is szolgálatot, hogy neved dicsőségére megtegyem azt, amit a kezem ügyébe hozol. Ugye a kezem ügyébe kell is megtegyem. Tehát Éppen ezért a mai korunk ige hirdetőinek sincs más küldetése és feladata, mint Jézus Krisztusról prédikálni. Ahogy a zsidókhoz írt levélben írja, hogy ő az, aki adatott legvégül, mint utolsó kijelentés. Tehát nincs más. Egyik egyházi vezetőtől hallottam, hogy szomorú, hogy a szószékről mindenféle beszéd hangzik. Tévéműsor, politika, emberi okoskodás, de nem hirdetik az igét. Ezért arra vágyik, hogy végre az igét prédikálják a szószékeken. Ki az ige? A testélet ige. Jézus Krisztus. Tehát ez egy csodálatos felismerés, hogy a gyülekezetben megunhatatlan témánk van, és ez Jézus Krisztus. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Tehát a szerelmes a szerelmével nem tud betelni. A szerelmesek szoktak fotót, fényképet adni egymásnak, ma már ugye digitálisan, és a szerelmesek kiszokták tenni a fotójukat a okostelefonjukra. És vagy valami összebújós kép van, igaz? És akkor azt mondja, elönti őket a boldogság, hogy itt az én szerelmem. Na most, ugye hát nem pontosan analóg ehhez, de az, hogy te meg vagy váltva, hogy neked új életed van, hogy értelme van az életednek egyáltalán, hogy te az Isten gyermeke vagy. Ennek a naponkénti átélése, megélése ugyanezzel az örömmel és felszabadító belső érzése, egy érzelmi és lelki állapot is, ez tölti be az ember szívét és szellemét. Ezért mondja az Isten igéje, hogy ne menjünk túl Krisztuson, hogy Krisztus prédikáljuk. Pál apostol, ugye beszéltünk már itt róla a korintusi élethelyzetről, csak egy adalékhez. Pál apostol ugye egy jelentős városban tanult, és egy másik jelentős városban növekedett fel. Azt ugye, hogy fölnövekedett Tarzusznak hívják, római fennhatóság át lévő település volt, a másik pedig Jeruzsálem. De azért, hadd mondjam nektek, Jeruzsálem egy 25 ezer lelkes város volt. Tehát ahol Pál tanult, az egy 25 ezeres kvázi kisváros volt. Ahova meg elment prédikálni Korintus, az meg egy 600 ezeres város volt. 400 ezer rabszolga, 200 ezer szabad ember. És amikor bementem ebbe a 25 ezeres kis porfészekből a 600 ezeres megapoliszba, hát nem csoda, hogy a rossz nyavaj majd kitörte. És azt mondta, hogy mindjárt hazáig szaladok. És akkor elkezdett imádkozni. És elkezdett az Isten elé menni. És nem analizálta a helyzetet, és azt mondta, hát nincs esély, menjünk haza. Hanem odaállt az Úr elé. És Isten kinyilatkoztatta az ő akaratát neki. És akkor Pál a következőt mondja ebben a hatalmas városban, tele bűnnel és fertővel, ahogy erről már részletesen beszéltünk itt az elmúlt találkozásunkon. Az 1 Korintus 2:2-ben ezt olvassuk, Pál szavai ezek, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Tehát azt mondja, hogy figyeltek ide, korintusiak, a rajtatok is egy valaki tud segíteni. Ez pedig a názáti Jézus Krisztus. Nincs más. Nem tudok más esélyt az életetekre, hogy valaki meg tud titeket szabadítani abból a fertőből, bűn, mocsából és posványból, amelyben éltek. De Jézus Krisztus igen. És Jézus Krisztus azért tud titeket megszabadítani, mert állt a kínkereszt, ő a ti bűneitekért is oda áldozta az életét. Szenvedett, hogy nektek életetek legyen. És ez az üzenet, az apostol által prédikált evangélium, áttört a sötétségen Korintusban, és létrejött egy gyülekezet. Mert ilyen a természete. Isteni erő és hatalom van benne. Az Isten evangéliumában, a Krisztusról szóló tanúbizonságtételben. Nemrég kaptam Reinhard Bonnkénak a következő sorait. Amikor az emberek a gyülekezetbe mennek, Jézust akarják. Nem politizálást, nem érzelgősséget. Nem egy galileai emberről, mint valami távoli idealisztikus szeméről akarnak hallani. Nem mítoszokat, vagy meseszerű dolgokat akarnak. Ugyanazzal a Jézussal akarnak találkozni, akiről otthon olvasnak a Bibliájukban, teljes dicsőségében és erejében. Ki ne akarna vele találkozni? Ha Jézus prédikáljuk, a Szent Szellem elkötelezett abban, hogy kijelentse őt. Az ige hirdetésen keresztül Jézus ígérete szerint kilép a tömeg elé, legyetek áldottak. Reinhard Bonnke evangélista. Hát ez nagyszerű. Azt mondja Reinhard Bonnke, aki Afrikában milliók előtt prédikál, hogy nem tudok jobbat. Nem tudok én se jobb üzenetet, mint Krisztusról tanúbizonságot tenni. És emlékszem egy afrikai, talán Indiában volt akkor, evangéliumot hirdetett, és imádkozott Jézus nevében a betegekért, és akkor akik meggyógyultak, megszabadultak, azok följöttek a színpadra, és bizonyságot tettek. És egy anyuka hozta a 10 éves kislányát. És hát elmondta, hogy a gyereket a hátán hozta az evangelizációra, hosszú kilométerekről, mert a gyerek béna volt, néma volt, és süket volt. Ja, és vak is. És vak volt. És amikor hirdette az evangéliumot a Reinhard Bonnke Jézus Krisztusról, és róla is beszélt, mint megfeszítettről, és az ő nevében imádkozott a betegekért, akkor ez a néma, vak, süket, béna gyermek meggyógyult minden betegségéből. És amikor az anyuk elmondta Reinhard Bonnkénak, hogy milyen állapotban hozta az evangelizáció gyereket, azt mondja nekem, tehát, hogy mennyire nem ő gyógyította meg. Hát ő is elámult azon a názáti Jézus Krisztuson, akiről ő prédikált. Hogy micsoda hatalommal nyúl bele a földi lehetetlen élethelyzetekbe a názáti Jézus Krisztus. És gondolja magad életére. Csak tedd fel a kérdés, hol lennél Jézus nélkül? Hol lennél Jézus nélkül? Én hol lennék? Lehet már nem is élnék? Szoktam mondani, hogy találó az a világi ének, hogy úgy élek, hogy majdnem belehalok. Tehát ez tényleg jellemző volt a mi életünkre is, hogy úgy éltünk, hogy majdnem belehalunk. Még az ember nem gondolkodik azon, hogy van holnap, hanem csak a ma van számára, nem gondolkodik örökké valóságban, akkor elönti a felelőtlenség. Vagy éppen a depresszió. A nagy hét eseményei zajlanak ebben az epizódban is, amit olvastunk a Bibliában. Csak kronológiailag nézzük végig, és néhány gondolatot érdemes végig gondolni, forgatni magunkban az események kapcsán. Először is egy nagy hetet megelőző, tehát Jézus keresztre feszítését és feltámadását megelőző pénteken érkezik meg Jézus Betániába, a leprás Simon házába Mária megkeni a lábát olajjal, és hajával tölli meg, a lábát könnyeivel öntözi. És hirdeti ennek az asszonynak, hogy megbocsátatta a bűneid, és leeszik az álla a farizeusoknak és az embereknek, hogy ki ez, aki a bűnöket meg tudja bocsátani. Aztán szombaton pihenő napot tart Betániában a barátai és a tanítványai körében, Lázár, Mária és Márta házában. Majd vasárnap, világ vasárnap bevonul dicsőségesen Jeruzsálembe, ahol főként a Galileából hozzá csatlakozott tömeg hozsánát énekel, és a felső ruhájukat terítik, mint szőnyeget Jézus lába elé, pontosabban a szamár elé, ami beviszi őt. Hétfőn, nagy hét hétfőn megtisztítja a templomot. Kedden a példázatok napja van, amikor is sok-sok példázatban és a nagy utolsó időkről való tanításában szolgál, főként a sokaság felé és a tanítványok kérdésére is válaszol. És ezt követően mondja, hogy befejezte, tehát elvégezte a tanítását, amit olvastunk itt, ezen a helyen az igében. Aztán szerdán pihenőnapot tart, készül a páska vacsorára és készül a halálára. Nagyon érdekes ez, hogy a tanítványai körében van, és Betániában van, ugye az Olajfák hegyének Jeruzsálem átteremben lévő oldalán van Betánia, az arándokok általában ezen keresztül vonultak át, és mentek Jeruzsálemben a ünnepre, és ő ezek a testvéri közösségben van. Jézus is szeretett a testvéreivel lenni, szeretett a tanítványai körében lenni. Majd ugye szerdai napon történik szintén, ezen a Jézus számára pihenő napon, hogy összegyűlnek a főpapok és a nép vezetői vénei, hogy cselt szőjenek, és megegyezzenek abban, hogy Jézust megölik. Erről majd szólok még egy pár szót. Nagy csütörtökön van az utolsó vacsora, majd a Getsemáné kertben elfogják Jézust, és ezt követően kihallgatják, majd hamis tanúkat állítanak vele szemben, hogy elítélhessék őt. Pénteken feszítik keresztre, és még pénteken 18 óra előtt Arimátriai Józsefnek a barlang sírjába temetik el. Nagy szombaton a sírban van, és a 1 Péter 3.19.20-ban azt olvassuk, hogy ez idő alatt kihirdeti a győzelmét a tömlözben lévő lelkeknek, akik Noé korában haltak meg, és azt is tudjuk az Efézusi levél 4. fejezetéből, hogy föltámadtak vele az atyák, akik hitben haltak meg, Isten hitben haltak meg, és elvitte őket első éveként a mennybe. Maga a feltámadás ténye, ugye tudjuk, hogy proféták és szentek támadtak föl Jézus halálakor már, és megjelentek Jeruzsálemben. Ez már fantasztikus, ugye már ez tudományos fantasztikus terület, emberi számomra is, de hihetetlen, de hát ez mégis így volt, ez így történt, mert van feltámadás. És az első zsenge Jézus Krisztus halálakor feltámadt, mert ő lement, és elmondta, hogy elmondta az evangéliumot, hogy itt vagyok, legyőztem a halált, legyőztem a sátánt, legyőztem a bűnt. És akik ebben a hitben haltak meg, azokat elvitte magával a mennyben. Vasárnapra, a víradóra pedig feltámadt a halottaiból, és az evangélium gyakorlatilag eddig szól, és még beszél majd a mennybe meneteléről, és az utolsó szavairól Jézusnak. Tanúságos, ugye nagyon sűrű eseménysorozattal találjuk szemben magunkat, és néhány eseményt mi nem rakunk bele az időrendbe. Közvetlenül a nagy hét eseményt, az elhangzott eseményeket megelőző van egy konfliktus. Tehát gondoljatok bele, hogy gyakorlatilag a Jézus halálát megelőző 8-10 nappal van egy konfliktus a tanítványi csapatban. Ki tudja, mi ez a konfliktus? Így van. Zebedeus fiainak anyja oda megy Jézushoz, mert hát mennek Jeruzsálembe, tehát ugye az egész csapat megy Jeruzsálembe nagy ünnepre, és van egy koncepciójuk, hogy ott mi fog történni. Arra gondolnak, Jézus bevonul Jeruzsálembe, és elfoglalja Dávid trónját. És úgy gondolja a Zebedeus fiainak anyja, szeretem az ilyen anyukákat. Kicsit tudom, hogy ez szarkasztikus volt. Tehát ugye, hogy györök kicsi fia, majd elintézem én neked. Nagy málészájú. Ugye nyilván a fiúk is így gondolták, hogy ők hát az elején már csatlakoztak Jézushoz, és hát végül is azért ők nagyon-nagyon-nagyon. Tehát ők még annál is jobban. És ha valaki, akkor ők. És nehogy már. Még a végén. És akkor anyuci segít ezen a konfliktuson, ők nagyon alázatosak. Hát ők mégsem szólnak Jézusnak. Annyira alázatosak. Azok voltak. Dehogy voltak. Anyuci bemegy, besétál, és mondja, hogy Jézus, amikor itt beülsz majd Jeruzsálemet róla, ezt nem mondja, de ezt gondolja, akkor hát nem is tudnék alkalmasabb, hogy az én drága két kicsi fiam. Igaz, hogy 31 éves nagy málészájú Tóbiások, de én nem tudok alkalmasabbat, mint ezt a két drága szép gyermeket, az én szívem csücskét. Ezek annyira, hogy nagyon. Szóval, hogyha lehet, akkor egyik jobb, a másik bal keze felül jön. Hát nagy probléma van, mert az a trón, ahova ült, ott már éppen az egyik oldalon foglalt a hely. Mert az atya az egyik az élő Isten trónon is uralkodik, tehát akinek jobbjára ült a Názáreti Jézus Krisztus uralkodni az Istennel, tehát ez nyilvánvalóan ők ezt lebontották földi síkra. Na de hát azért nézzük meg a többieket. Ezt a, mondom, 8-10 nappal vagyunk a Jézus keresztre feszítése előtt. 3 évet tanulnak. 3 évig hallják az ige hirdetést. Látják a csodákat. És képesek voltak így viselkedni. Mit csinál a többi? Ki emlékszik rá? Megsértődtek, zúgolódtak. Mit képzelnek ezek? Hát miért mondtál? Miért voltak így felháborodva? Hát ők akartak odajönni. Hát úgy gondolták, hogy hát ők legalább vannak olyan méltók, hanem inkább, vagy jobban, vagy mégis. De ők alázatosan befogták a szájukat. Ők olyan alázatosak voltak, hogy ők nem mondtak semmit. Alázatosak voltak? Ó, de hogy voltak azok. Hát látszik. És akkor azt mondják, hogy Jézus, figyeljetek már ide. Abban a koncepcióban, amivel ti gondolkodtok, hogy világi uralom és hatalom, tehát amire ti lefordítjátok az Isten országának hatalmát és dolgait, abban valóban így van, hogy a népek fejedelmei uralkodnak az embereken, és leigázzák, elnyomják. De azt, hogy közöttetek, ne így legyen, hanem aki föntebb van, az szolgál. És aki a legnagyobb, az mindenkinek a szolgája legyen. És Jézus akkor be is mutatta ezt nekik, nem sokkal később, mert megmossa mindenkinek a lábát, mint a rabszolga. És látjátok, hogy mennyire ilyenek vagyunk? Hogy milyen nagy szükségünk van Jézus Krisztusra? miért van rá szükségünk, hogy szembesüljünk magunkkal? Akkor látták a lábat mosó názeti Jézust az utolsó vacsora előtt, akkor ugye János is, és Jakab is csendben van. Péter még kicsit ugrálod, de aztán mondja, hogy ha itt a kettőnk közötti kapcsolat múlik azon, hogy én most engedem, hogy megmosd a lábam, vagy nem, akkor most meg egészen, mert én nekem te mindennél fontosabb vagy. Az én elveimnél is. És amikor Jézussal szembesül az ember, akkor látja a saját szükségét a változásra, de a reményt is látja. Hogy igenis meg tudom magam feszíteni, mert van egy példa előttem, akihez képes viszonyítom a döntéseimet, és kaptam a Szentlélek át a hatalmat, hogy ezeket a döntéseket, ha kutya kemény is, de meghozzam naponként. Halvány emlékeim vannak Spurgeonről, a prédikátorok királyának nevezik őt, aki valami ilyesmit írt le. Ha kidől egy fa az úton előttem, akkor megállok, leülök rá, és magasztalom az Istent. És aztán átlépem, és megyek tovább. Miért mondta ezt Spurgeon? Hát azért, mert az életben hányszor érkezünk olyan élethelyzetben, amikor kidől előttünk egy fa. És akadályba ütközünk, akár saját személyiségünk torzulásai lehetnek akadályok, és mit kezdünk ezzel? Ha Krisztusra nézünk, akkor azt mondjuk, hogy Uram, hálát adok neked, hogy ezt megmutattad. És köszönöm, hogy te nem ilyen vagy. Köszönöm neked, hogy te velem vagy itt is. És Spurgeon azt mondja, hogy akkor én a keresztre gondolok, és a kereszten szenvedő Krisztust látom, és magasztalom őt, aki értem meghalt, és a vérét adta. És átlépem a fát, és megyek tovább. Mennyire fontos, igaz, megint, hogy hol van az én szívemnek a középpontja. Ki az, akire én gondolok? Akkor is, amikor esetleg egy fa dől elém, akár az én személyiségemnek a torzult állapotával szembesülök. Mint ahogy ezek a tanítványok is szembesültek. 8-9 nappal Jézus megfeszítése előtt. 3 évi Jézussal való életközösség után. Akkor neked és nekem lehet esetleg szükségem Jézusra, hogy változzak? Mi a véleményetek? Lehet szükségünk rá? Nagyon csendben vagytok, gondolkodtok, nagyon, nagyon jár az agyatok. Halleluja! De ne csak eddig jussunk el, hogy nekem változni kell, hanem jussunk el odáig, ami Spurgeon mondott, hogy magasztaljuk az Urat, hogy benne és általa. Van egy tükrünk. És van mihez viszonyítani legalább az, hogy mi az, aminek nem kell engedni az életünkben. És nem kell teret engedni az életünkben. És aztán pedig menjünk tovább. És aztán mondja az írás, itt olvastuk, hogy befejezte, elvégezte a sokaság tanítását, és aztán pedig szólt a tanítványa. Ez egy másik görög kifejezés van itt. Itt kijelentést adni és parancsot adni a tanítványainak. Valóban így van, hogy ez egy fordulópont, amit olvastunk most a Máté evangéliumában, és leginkább már innentől kezdve a tanításban és a parancsolatok meghagyásában a tanítványai felé fordul Jézus. És János evangéliumában ugye egészen komoly tanításokat olvashatunk a Szent Szellemről, a testvériségről, amit Jézus tanít a utolsó vacsora környékén a tanítványainak. Parancsot ad nekik Jézus, és a parancsait két jelentős csoportba lehet szedni, amit a tanítványainak hagyott. Amit azt gondolom nekünk Krisztus követő, vagy követni akaró tanítvány keresztényeknek, vagy tanítványoknak, Krisztus tanítványainak szintén meg kell szívlelni. Az első parancsa Jézusnak a János 13.34-ből veszem, de hát nem csak innen lehetne, az igének számtalan helyéről nyerhetnénk igét, vagy vehetnénk igét ezt, de János 13.34, azt mondja az írás. Új parancsolatot adok nektek. Hogy? Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Megint hol vagyunk? Mihez viszonyítva van a szeretet? Meg az életünkben, vagy nincs meg? Kihez viszonyítva van? Jézus Krisztushoz. Azt mondja, hogy én szerettelek titeket. Megkérdezem tőled. Te eljutottál-e már a szeretetnek arra fokára, ahogy téged Jézus szeretett, mondjuk a testvéreddel, gyülekezeti testvéreddel, vagy a házastársaddal kapcsolatosan? Mert hát ez egy parancs, nem? Hogy úgy szeressétek. És helyezd be, aki itt van melletted, a testvéredet, helyezd be a házastársadat, vagy gyerekedet, hogy Jézus ezt parancsolta neked. Egyszerű? Nagyon. És nehéz? Szokták mondani, hogy nagyon egyszerű, de nagyon nehéz. Na de hát megint csak egy olyan dolog, amit Jézus parancsolt, ami nem a levegőben lóg. Tehát ez nem egy megfoghatatlan fikció, hanem ahogy én szerettelek téged, úgy szeresd a másikat. Hát megint ott vagyunk, ugye, Spurgeon gondolatánál, hogy ő, amikor ez a fa eldőlt előtte, akkor mit mondott? Kire nézett? Honnan merített tiszta képet az élethelyzetre nézve? Hát Krisztusból. Krisztusra nézve. És mikor nem tudunk mi úgy szeretni másokat, hogy Krisztus szeretett bennünket? Ha ettől a szeretettől elszakadunk, hogy függetleníteni próbáljuk magunkat. Vagy magunk erejére próbálunk támaszkodni. Vagy csak az Isten erejére akarunk támaszkodni. Mert azt hiszük, hogy majd Isten ereje bennünket megszabadít. De az nélkül nem fog menni. Hát a döntéseket nekem is neked kell meghozni. Hogy most duzzogok, megsértődök a többiekre, vagy Jézushoz megyek, és megbocsátok, és abból a szeretetből esetleg helyreigazítok valakit. Ahogy engem helyreigazít az Isten. Tehát úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mert van egy képünk, van egy példánk. Nyilvánvaló, aki nincs kapcsolatban Jézus Krisztussal, esélye nincs úgy szeretni a másikat, ahogy őt szereti Jézus Krisztus, mert nincs erről valóságos tapasztalata, megértése, a mindennapokban, a saját életére nézve lebontott valóság ennek a szeretetnek. És ez olyan jó, hogy a mindennapokra nézve ez a szeretet lebontható, ahogy korábban erről beszéltünk. A második parancsa Jézusnak, és gyakorlatilag kvázi ez a kettő, az egyik a szeretet parancsa, a másik a nagy küldetés, vagy a misszió parancs. Ez is egy csodálatos dolog, mert ugye lehetne a misszió parancsot feladatorientáltan megfogni, és néhány keresztjén ezt meg is teszi. Tehát a misszió parancsban megfogja azt, hogy menni kell evangelizálni. És akkor azt mondja, jó, megyek. És akkor Krisztus nélkül elment evangelizálni. Úgy beszél Krisztus, hogy nincs benne a Krisztus. De Jézus nem ezt mondja, hogy menjetek evangelizálni, azt mondja, nekem adatott. Hogy van? Minden hatalom menjen, és a földön is. Bocsánat, a mindenen kívül van itt valakinek még a földön keresni valója? Értitek? Tehát lehetnek itt hatalmasok a földön, és játszhatják a Frankit, de nincs hatalmuk Jézusé fölött. Ezért van az, hogy ha te prédikálod Krisztust, olyan hatalmat közölsz, ami a földön nincs sehol és senkiben. Ezért van az, hogy mindaz, ami a földön köthet egy embert, arra van szabadítás és megoldás Jézus Krisztus által. Mert az a hatalom, ami benne van, abban benne a minden hatalom. Így térhettél meg te is, és én is. Egy barátom azt mondta, csodálom az Urat, hogy te nem egy hívő családban nőttél fel. De rájöttem, hogy Isten már tudta akkor, hogy bármilyen mélesüljetsz, ő le tud nyúlni utána, és onnan is ki tud hozni. Hát nem csodálatos? Az Isten bekalkulált az életedbe, hogy te süllyedsz ez bármilyen mélyre, nem leszel olyan mélyen, hogy az ő keze elérjen. És onnak ide hozzon téged. Halleluja. Hát erről szól az evangélium, hogy minden hatalom neked adott. Nincs olyan mélység. Ide olyan magasság sem. Onnan lenne tudna hozni kicsit úgy lejjebb, normalizálni az arcot és a büszke gőgöt. Ugye? És hány ilyen élettapasztalatunk van, amikor elszálltunk, és aztán, mint az ólajtól elvágódtunk, ahogy vidéken mondják, akár fizikálisan is, nekem is van ilyen történetem, de... Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket, megkeresztelj, hogy bemerítve őket, pontosabban az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítsátok őket mindarra, amit, mondja Jézus, én parancsoltam nektek. Hát megint nem rólunk van szó. Hát, a misszióra nem rólam, meg rólad van szó, Jézusról van szó. Hát mi az, amit ő parancsolt neked? Ugye? hogy szeressük egymást úgy, hogy ő szeretett bennünket, megint ő van középpontban, és osszuk meg ezt a fajta szabadítás és tapasztalatot, a jó hírt olyan emberek, akik még nem ismerik őket, és tanítsuk erre őket meg. És íme én veletek vagyok minden napon. Meddig? A világ végezetig, mert utána meg már természetes, nem? Tehát akkor már minden mindenekben ő lesz. Akkor már te, aki az ővé vagy, vele vagy, aki pedig nem, az örökre el van szakított tőle, és távol van tőle. Ez a két parancsolat az, amerről Jézus beszél, és tanította a tanítványait, hogy tartsátok meg. Tartsátok meg, de látjátok, hogy ezekben a parancsolatokban a középpontban ki van? Jézus Krisztus, nem te meg én. És akkor fáradunk el, és válunk hitetlenné és kiégetté, amikor magunkat helyezzük a középpontjába a parancsolatoknak, és úgy gondoljuk, hogy ezt nekünk kéne egyedül valaki küzdeni, vagy megakadunk azon, hogy nem vagyunk olyanok, amilyennek lennünk kellene, és ezért nem is jelent semmit olyanok legyünk. Pedig van kire nézni, és van honnan bátorítást venni. Két nappal megfeszítése előtt olvasjuk az írásban, a 26. rész második versében, tudjátok, hogy két nap múlva lesz húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. No, egy kicsit gondolkodjunk ezen a mondaton. Mi is hangzik el Jézus szájából? Egyrészt pontosan megmondta, hogy mikor, ki által, és milyen módon fogják őt megölni. Átvettük a nagy hét eseményeit. Mi történt világvasárnap? Mi történt? Bevonult Jeruzsálembe, és mit csinált a tömeg? Jaj, oda voltak meg vissza. Hát főleg a Galileából érkezett tömeg, ahol őnek a csodáját sokat láttak, és éveken keresztül hallották a prédikációit, és hát őt csodálták. Egy nagy tömeg érkezett Jézussal az ünnepre, Galileából, és ez a tömeg volt az, aki újongott és örvendezett. Aztán mit csinál a templomban, Jeruzsálemben? Ugye nagy hét kedjén tanít, méghozzá tömegek előtt prédikál. Most gondolj bele, hogy ezek után mondja Jézus szerdán, a pihenő napjukon, hogy figyeltek ide, meg fognak ölni engem. És ráadásul a zsidók elfognak, átadnak a rómaiaknak, mert ezt így lehet érteni, akiknek egyedül van hatalmuk arra, hogy kivégezzenek egy bűnözőt, ráadásul a legsúlyosabb kivégzési módot fogják választani, a keresztre feszítést. Na most, értitek? Tehát amikor ez elhangzik, Jézus nagyon népszerű. Tehát a tömegek, azok éhezik, és oda vannak meg vissza. És ebben a helyzetben azt mondja valaki, hogy engem el fognak fogni, átadnak a rómaiaknak, és a legdurvább kivégzési módot fogják rajtam végrehajtani. Akkor most mit gondoljunk Jézusról? Normális? Hát ha racionálisan vizsgálod a történések adott pontján, az ő által elmondott, akkor azt mondod, két lehetőségem van. Vagy azt mondod, Jézus nem normális, megzakkant, vagy Isten fia, aki megprofétálta pontosan és tökéletesen a dátumot, az eszközöket és a módot, ahogy őt ki fogják végezni. Itt nem beszél a feltámadásáról, hogy korábban mind a két esetben, amikor a haláláról profétál, akkor beszél a feltámadásáról is, és a tanítványok ugye ezt is hallották, bár nem értették. Tehát Jézus Isten fia volt, és mivel most már utólag tudjuk, hogy az események pontosan úgy történtek meg, ahogy ezt megprofétálta, ebből is igazolódik az, hogy Isten volt, nem csupán ember. A harmadik versben olvastuk, hogy összegyűltek a főpapok és az írástudók és a nép fénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. Ez egy titkos tárgyalás volt, nem a főpap házában volt a helye elsősorban ezeknek a hivatalos gyűléseknek, hanem ez így sumákban, szerdán, amikor úgy gondolták, hogy most van egy kis időnk, oldjuk meg ezt a Jézus problémát. Azért van többes számban a főpapok, mert volt Kajafás, aki ebben az időben volt főpap, és annak az apósa, Annás, aki pedig korábban töltötte be ezt a főpapi tisztet. Félelmetes és aktuális szituáció ez is. A főpap a politikailag elkötelezett szadduceus párból került ki. És a rómaiak jóváhagyása is kellett ahhoz, hogy valakit a legfőbb lelki szellemi tekintélyé válasszák meg a zsidók körében. Szomorú és fájdalmas, de a történelemben, a történelem ismétlő magát, nagyon sokszor fordult el, hogy a legfőbb egyházi méltóságokat igazán a politikai elkötelezettség alapján választották meg. Korrupt embereket, akik szellemileg korruptak voltak, eladták magukat a világi hatalomnak. Természetesen a mai világban ilyen nem történik. Beleszakad a lelkem, ha belegondolok ebbe. És fáj a szívem, amikor keresztény közösségeket adnak el így. Pénzért, hatalomért, befolyásért. No, ezek ilyen fickók voltak. Tehát nem, ráadásul ez is döbbenetes, hogy azokat választották főpapnak, akik valójában a szellemi dolgokban nem hittek. Tehát igazán az életükben szellemi erő és tekintély nem volt. Mivel ilyen szellemi erő és tekintély nem lakozott bennük, ezért szükség volt az import világi, és sajnos sok esetben az okult tekintély integrálására, hogy valami kis erőt azért föl tudjanak mutatni, amely nevetséges az Isten erejével szemben, de hát a világi szinten mégiscsak össze lehet eszkábálni belőle valamit, még akár egy pár száz évig működő birodalmat is össze lehet belőle rakni, ami aztán ráborul a tákolóira. Ugye ez is történelmi tény. Tehát a Kajafás palotájában gyűltek össze, após is család, beavatottak, valószínűleg nem teljes számban volt ott mindenki, de azért laikusok, ahogy szokták mondani, meg ezek a lelki, szellemi szolgáltatók is ott voltak. Csellel, azaz ravassággal, álnoksággal csapdát, csalétket kívántak állítani Jézus Krisztusnak. Nagyon érdekes a tanácskoztak kifejezés. Ez ugye, ha csak magyarul ennyit olvas, hogy tanácskoztak, akkor hát biztos, hogy úgy megbeszélték. Egyik nyelvész professzor felhívja a figyelmet a tanácskoztak görög kifejezésnek a nyelvi megjelenésére, amiből az derül ki, hogy ezek veszekedtek, de nagyon. Tehát nagyon heves vita volt közöttük, mire végül is megállapodtak abban, hogy megölik Jézus. Tehát ez nem ment olyan simán, azért ez miért? Mert jogtalan volt. Tehát nyilvánvaló, hogy a célja nem az, hogy feltárják egy ember cselekedeteiről az igazságot, hanem találjanak valamit, ami alapján megölhetik. Tehát itt ugye megint a koncepciós perek, ugye, amelyről ismerünk a kommunista rendszerben is, és nyilván ez egy ismétlődő dolog, tehát mikor valakit el akarnak távolítani a hatalomban lévők, azért tudják mi a cél, és megtalálják hozzá az eszközt. De most valószínűleg voltak jobb érzésű emberek is ezek között, és hát mondták, hogy figyelj, nincsen ítélet, meg egyébként is hát népszerű, meg hát most mi nem találtunk igazán semmit a életében, hogy elítéljük, és ezért nehéz volt az ügy. És akkor olyan fás, hogy megprófétált, hogy jobb, ha egy vész el, mint az egész nép vész el, nyilván, hogy prófétált, tudatlanul is, hogy Jézus a megváltó, és az egész népért adja az életét, nyilván ezt másképpen gondolta, ő neki a hatalma volt fontosabb, amelyet a rómaiak biztosítottak a számára. És így aztán létrejött egy egység a gyűlöletben. Ilyen a sátán egység. A sátán is képes létrehozni egységet, de amögött mindig a gyűlölet és a pusztítás van. És mindig ez az űrzavaros világ. Azt mondják, hogy ne az ünnepen. Mennyire nem voltak képben a valódi hatalom és tekintély kérdésében. Azt gondolták, hogy ők eldöntik, hogy Jézus mikor fog meghalni. Ők úgy gondolták, hogy nekik hatalmukban áll a Jézus életére nézve döntést hozni. Nehogy zavargás történjen. Josephus Flavius, zsidó, történetíró, azt írja, hogy Páska idején 3-4 millió zsidó ember is összegyűlt Jeruzsálemben. Ezt némelyek túlzónak tartják, de az biztos, hogy minimum 500 000, ez a legszerényebb esés, és 500 000 ember gyűlt össze a legnagyobb zarándok ünnepén a zsidóknak, ez volt a Páska ünnepe. Tehát azt lehet mondani, hogy Jeruzsálem lakossága 20-szorosára nőtt. Tehát természetszerű ugye, hogy a kockázata egy lázadásnak nagy volt. Annál is inkább, mert zsidók azért lázadoztak a római megszállás ellen, és amikor sokan voltak együtt, gyakori volt ez a fajta lázítás, lázongás a zsidók között. Éppen ezért Cezáreából Pilátus átrakta az őrhelyét az Antónia erődbe, amely a templom térre néz rá, és szemmel tartotta a zsidókat. Megerősített katonaság volt jelen, tehát nem véletlen, hogy éppen akkor és ott volt Pilátus, mert ez óvintézkedések voltak a rómaiak részéről, hogy gyakorlatilag a helyi képviselő a birodalomnak lement Jeruzsálembe, de nem ott élt. A zsidók tehát nem ok nélkül féltek, mert attól tartottak, hogy főként ugye a Galileából érkezők lázadást fognak kirobbantani, mert tisztelték Jézust. Tehát ők jogtalanul elfogják Jézust, és halálra ítélik, akkor abból esetleg egy politikai színezetű lázadás lesz, és mi lesz az ő hatalmukkal? Füstbe megy. Tehát nem erről volt szó, nem Jézus féltették, hanem a saját hatalmukat féltették. Tehát ne az ünnepen. Meg akarták ölni, de az algás miatti félelem miatt azt mondták, hogy majd a 8 napos ünnep letelte után öljük meg őt. Nagyon sürgős lenne, hogy kivégezzük, de ennyi kockázatot nem vállaljunk. Majd megöljük utána, mikor hazamennek az emberek. És Jézus itt egyértelművé tett, hogy 2 nap múlva fog meghalni. Tehát nem az ünnep után, hanem az ünnepen fog meghalni. Ennyi. Tanácskoztak, okoskodtak, eldöntötték, de nem úgy lett. Hanem hogy lett? Ahogy Jézus megmondta. És tette ezt azért, hogy a bűneinkből megváltson bennünket, és célhoz érjen Isten szeretete az életünkben, megszerezze a bűnbocsánatot, az engesztelést és a megváltás számunkra, a bűn az ördög és halálhatalmából, hogy kiszabadítson bennünket a gonosz kezéből, és az Istennel, a mi atyánkkal, a személyes közösségre fölszabadítson bennünket. Jézus életét tehát nem ők vették el, hanem önmaga adta oda, ahogy ezt János apostol lejegyzi a János 10:14-18-ig terjedő szakaszban. János 10:14-18-ig. Így mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémeket, és az enyém is ismernek engem. Ahogy az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a jókért, azaz az enyémekért. Más jóim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, ezek vagyunk mi, ugye a zsidó népen kívül megtértek, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Nincs többé zsidó és görög, hanem minden és mindenben Krisztus van. Ő a feje az egyháznak. Azért szeretett engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Tehát Jézusnak a szenvedése, halála és majd feltámadása az ő döntéséből született, nem pedig a világ vezetőinek döntéséből. Ugye a Páska vacsora, amelyet még megünnepelt a tanítványaival, és az ehhez kapcsoló ünnepkör, kovásztalan kenyerek ünnepe, egy emlékezés volt a zsidók számára arra az időre, amikor Egyiptomból kimentett őket az Isten, az egyiptomi rabszolgaságból, többi 400 éves rabszolgaságból, amelynek utolsó jelentős része nyomorúsága és szenvedéssel telt. Istenhez kiáltottak, az Úr pedig szabadítót küldött, és elhozta őket Egyiptomból. Az utolsó este, amely a Páska vacsora, amelyre emlékeztek a Páska vacsorán, amely előképe ugye a úrvacsorai közösségnek a keresztény gyülekezetben, következő dolog történt. Azt mondta Isten Mózesnek, hogy mondd meg a népnek, hogy egy esztendős bárányt vágjanak le, csontja ne töressék, a bárány vérével pedig kenjék be az ajtófélfát. És amely ajtófélfán a bárány vére ott van, ott a halál nem fog pusztítani. Ennyire egyszerű volt. Tehát azért kellett Jézusnak húsvérkor meghalni, mert ez az előképe volt az ő halálának. Hogy akin rajta van a bárány vére, ott a halálnak nincs keresnivalója. mert ő az élet. Legyen áldott az Úr neve. És ezért nem haltod meg máskor, ekkor kellett meghalni. Ez volt Istennek a rendelése, az ószövetségi előkép betöltése is. Bemerítő János, amikor Jordánnál van, és Jézus bemerítkezik általa, és másnap megy vissza a Jordán mellé, akkor ránéz János, János 1.29-ben azt olvassuk, másnap látta János Jézust, amikor jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Jézus Krisztus volt, ami megváltunk, ami bárányunk, aki magára vette a mi vétkeinket és bűneinket. És a Jelenések könyv 5. rész 6. versében János apostol látja a látomást, ezt így jegyzi le, és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke. Hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. Most a hetes szám, ne tévesszem meg senkit, ugye a teljességet jelenti, Isten szent szellemét jelenti, akivel teljes a föld, azaz nincs korlát az Isten szelleme, mindenhol jelen van az Isten, Isten szelleme által, bárhol segítségé hívják az Úr nevét, lehet vele találkozni. Nincs korlátozva Isten szelleme, semmilyen módon. Jézusnak tehát éppen így és ekképpen kellett meghalnia húsvétkor, és ezt nem befolyásolhatták a zsidók az ő döntéseikkel. János az első levelében erről az isteni szeretetről így szól, 1 János 4.9. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. És nekünk akkor van lelki-szellemi problémánk, amikor a középpontból Krisztus szeretetét kivesszük. És az Isten jelenti szeretet középpontjában magunk szeretetét tesszük. De az ige azt mondja, nem az a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent. Tehát nem ez a gyújtópontja a szeretetnek. Hanem a gyújtópontja a szeretetnek az, ahogy ő szeretett minket. És egyszülött fiát adta oda engesztelő áldozatért, ami bűneinkért. És ezért mondtam az elmúlt alkalommal, hogy pontosan ez vezet az érettséghez, a hitben való életkorúságra, mert ebből fakad az, hogy kiborul egy fa elém az életemben, az úton, és akkor nem kiakadok, meg randalírozok, hanem hálát adok. És magasztalom az Urat, és megyek tovább átlépve az akadályt az életemben. Tehát ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ahogy fel nem tartóztathatta senki az Isten fiát, akkor és ott, úgy nem tudja feltartóztatni, ma sem, hogy munkálkodja egy szívben, egy életben, hogy megszabadulás hozzon, gyógyulás hozzon, helyreállás hozzon, változás munkáljon, akik engedik az életük középpontjába kerülni Jézus Krisztust. És veszik a forrást az szeretetéből, hogy oraszánás által, testünk megfeszítése által elváltozzunk, egyre hasonlóbbá jöjj hozzá. Segítsen meg bennünket az Úr, és ne feledjétek el, bármit hallatok, az Úr uralkodik. Amen.